Kedves hallgatóink, a Luther évfordulóra én a magam részéről 4 könyv kiadásával és ezekkel a filmvetítésekkel és előadásokkal szeretnék ebben az évben hozzájárulni. Ismét mutatom önöknek az első könyv, amit megjelentettem, ez Virág Jenő, dr. Luther Márton önmagáról. Ez azon alapul, hogy Luther Márton összes művéből ez a nagyon derék evangélikus, magyar evangélikus lelkész a két világháború között összeválogatott egy pár tucatot, és Luther életét belülről akarja elmondani úgy, ahogy ő feljegyezte, és úgy, ahogy ő látta a problémákat. Eléje összekötő szövegeket írt, tehát mindig, ahogy egy városhoz vagy egy eseményhez érkezik, megvilágítja, hogy ott mi történt, és Luther műveiből valóban a legjobb szövegeket válogatja össze. Dr. Luther Márton, ez már az a 5.-6. kiadás ennek a könyvnek, 1000 forintba kerül, nagyon ajánlom. A második könyv több mint 100 éves Wilhelm Walter Luther jelleme. Ez egy ragyogó, brilliáns könyv Luther belső fejlődéséről, igazságkereséséről, felfedezéseiről, a bátorságáról, a merészségéről, a hétköznapi életben tanúsított türelméről, hogy minden erőszaknak ellene volt, családi életéről, stb. Tehát ez egy olyan emberi jellemet feltáró könyv, ami szintén páratlan, ez is 1000 forintba került, tehát most mindent körülbelül a mi magunk kétharmados árát is még leszállítottuk kétharmados ára. A harmadik könyv is megjelent, tehát még csak egy könyvvel vagyok adós. A harmadik könyv a Szegedi Lazi kiadónak a Füves könyvek sorozatában jelent meg a múlt héten. Erős Várami Istenünk Luther Márton füves könyve. Ebben körülbelül 5-600 Luther idézet szerepel, 40 fejezetre elosztva, tehát ha valaki mondjuk az iránt érdeklődik, hogy a Luther mit mondott az iszlámról, vagy a törökökről, vagy mit mondott a zsidókról, vagy a hitáltali megigazulásról, vagy a Szentlélek munkájáról, vagy az antikrisztus kérdésről, akkor ahhoz a fejezethez odalapoz, és Luther, eredeti Luther írásokat olvashat jó fordításokban. Ezt a kiadó 2200 forintért jelentette, megint 2000 forintért adom, ez egy kemény kötéses, szintén időtálló. A negyedik könyv az egy nagy album lesz reményeim szerint, az később vár megjelenésre. A könyv, illetve ez a füzet sorozat, ami a mi tanulmányunk tárgya lesz, ez már a tavalyi évben megjelent. Szintén, akik itt megvették az előadások során Ellen White-nak a Nagy Küzdelem című könyvét, 4 fejezetet találnak benne Lutherről, de az összes többi reformációról is, tehát a svájci reformációról, Zwingliről, Calvinról, az előreformációról, a Waldensekről, Wycliffe-ről, Husz Jánosról, külön-külön nagyon értékes fejezetek szólnak. Tehát ezeket már is ajánlom, hogy mozgósítsuk a szellemi erőinket, hogy valahogy ez a témakörhöz majd hozzá tudjunk szólni, amit tehát reményeim szerint itt Miskolcon június 15-én kezdenénk meg. A mai előadást arra szeretném szánni, hogy miután megnéztük a filmet, azért megkérdezem, hogy ki volt itt mind a 3 vetítési alkalom, mind a 4 vetítési alkalmon. Igen, hát számítottam ugye erre, tehát ezért adjuk mindenkinek majd a filmet, ez 2 órás ez a film, tehát mi így gondoltuk itt elosztani, hogy egy ilyen 30-30 perces részletekben néztük meg, és meg is beszéltük itt meg a Szabó Lőrinc könyvtárban is, amikor ott voltunk. De most vessük fel azt a kérdést, hogy mi maradt Luthernek a hagyatékából? Tovább vitték-e a reformációt? Merre haladt a reformáció? Kik voltak Luthernek a legnagyobb követői? És most a reformáció ügye milyen ponton áll? Mert Luther elkezdett egy reformációt, őnek erre 30 éve volt, ennyi volt, ami az ő életéből erre szánható résznek bizonyult. Azóta eltelt 500 év, mi történt az 500 év alatt? Engedjék meg, hogy alapvető dolgokat mondjak, de kertelés nélkül. Aztán lehet hozzászólni és kérdezni. Az első kérdés, hogyan viszonyult Róma Luthernek a tételeihez, a 95 tételhez, és az azután megfogalmazott írásaihoz? Luther életműve 90 kötet. Tehát a 95 tétele csak elkezdődik egy nagy élet, mindez 90 kötet. Luther a kereszténység minden egyes kérdéséhez hozzászólt, a teremtéstől az újjáteremtésig, az úrvacsorától a csecsemőkeresség vagy felnőtt keresség problémáig, tehát számtalan dologról traktátust írt, könyvet írt, csak szociális problémákról, hogy kezdeményezhet egy keresztény forradalmat vagy felkelést, vagy elnyomhat egy keresztény, ha nemes, úgy paraszt embereket, hogy teljesen kizsigerli őket, erről Luther nem is egy, hanem több könyvet írt. Ebben a gyűjteményben is külön téma van a szociális etikájáról és a német parasztháború során tanúsított magatartásáról. Azt kell, hogy mondjuk erre az első kérdés, hogy Róma egyetlen egy tételt nem fogadott el Luther tételei közül. Tehát a 95 tételből 41 néhány tételt rögtön eretnekségnek nyilvánított, és 1520-ban pápai bulla mondta ki, hogy Luther eretnek, és Aleander bíboros a Worms-i birodalmi gyűlésen is azt mondta, hogy Luther eretnekségei 100 000 eretnekre elegendőek. Tehát nem 100 000 eretnekre elegendőek, tehát 100 000 embert meg lehetne égetni ilyen dolgokért. Ugye Lutherre megégetés várt, ami Husz Jánosra is 1415-ben a konstanci zsinat után. Először is tehát azt kell, hogy kimondjuk, hogy Róma semmit nem fogadott el mind a mai napig. A legfontosabb kérdéseket veszem csak számba, hiszen nem akarok holnap reggelig itt erről értekezést tartani. Mi volt a legfontosabb kérdés, amit a trienti zsinat? A trienti zsinat 1545-ben összeült, decemberben, érdemes a hónap dátumokat is megjegyezni, 1545. december, 1546. február 18-án halt meg Luther. Luthert arra már nem hívták meg, másokat sem a protestánsok közül, a trienti zsinat 18 évig ülésezett. 18 évig, és azelőtt már, 1545 előtt 25 évig ígérgették, hogy lesz ilyen zsinat, soha nem hívták össze. 1545 decemberében mit tetszene gondolni, mi volt a zsinatnak az első határozata, mely luteri pontot állította első helyre, ami ellen el kellett kezdeni a hadakozást. Mit tetszene gondolni, hogy Luther számtalan tétele közül, amelyben hitehagyást vetett a római egyháznak a szemére, mi volt az első tétel, amit szóba hoztak, és amit természetesen Luthert elítélték? Kérek javaslatokat, mit tetszene gondolni? Búcsú cédula? Nem. Hát a búcsú cédulákat egyébként még 10. és 11. Pius pápa még a 20. században is nyomtatott búcsú cédulákat. Jelen pillanatban búcsú cédulákat csak nevezetes alkalmakkor nyomtatnak, mint a Pannonhalmi apátság néhány évvel ezelőtt nyomtatott búcsú cédulát. A búcsú cédulákat helyettesíti a halotti mise. A halotti mise nem közönséges pénzegységet fed, ez a jogfolytonosa a búcsú céduláknak. De mit teszem gondolni, hogy eszmei fontosságban mi volt az első dolog, amire azt kellett mondani, hogy Luthertől ezt nem fogadjuk el, tessék? Aha, igen, igen, majdnem, tehát majdhogy nem, így. Igen, tehát az volt az elsődleges dolog, hogy a hit és erkölcs kérdésében, mi az, de kinyitottuk bukóra kettőt is. Nem lehet máshogy sajnos. Nem lehet máshogy. El kell viselnünk ezt a meleget, de legalább kint hideg van, és ittben meg meleg van. Na most a következő, az első ülésszakon azt vitatták meg, hogy mondja ki a római katolikus egyház, hogy hit és erkölcs tekintetében mire hivatkozik. A szentírásra egyedül, vagy a szentírás mellé oda teszi a szent hagyományt és a tanító hivatalt. És 1545. decemberében ezt kimondták, hogy a római katolikus egyház nem hajlandó elfogadni a Biblia egyedüli tekintélyét, hanem a Bibliát nem lehet értelmezni kielégítően, csak a szent hagyomány segítségével, és ha ott is probléma adódik, akkor a római tanítóhivatal állásfoglalásával. Tehát Róma három dologra hivatkozott, Luther egy dolgával szemben. Luther azt mondta, hogy bármilyen vitás kérdésben a Szentírás az illetékes, és a Szentírást addig kell kutatni, addig kell olvasni és megvitatni, ameddig abban az adott kérdésben nem lesz világosságunk. De hogyha a Szentírást elfogadjuk isteni üzenetnek és isteni ajándéknak, akkor vajon lehet-e a Szentírás fölé állítani bármilyen emberi dokumentumot? Mi az például, hogy szent hagyomány? Szent hagyományon, hogyha ezt megtetszenek kérdezni egy lelkésztől, vagy egy plébánostól, vagy egy püspöktől, hogy mit ért ezen, hogy szent hagyomány, ezen körülbelül 101 néhány szerzőnek sok ezer könyvét értik, Origenésztől, Szent Ágostonon, Szent Jeromoson át, az összes szent egyházi tanítón, Szent Bonaventúrán, Akvinói Szent Tamáson át, az Avilai Szent Terézig, tehát ez egy óriási névsor, tehát tulajdonképpen a Szentírással egyenrangú az, amit a római egyház szent hagyományának tart, akiket ő boldognak majd szentnek hirdetett ki, azoknak az írásai, azok egy szinten vannak a Szentírással. De hogyha még így se tudják megállapítani az igazságot, Rómához kell fordulni, és Róma locuta causa finita. Ez a híres jelszó, Róma nyilatkozott, és az ügy le van zárva. A római tanítóhivatalt akkor Sanctum Inquisitionnak nevezték, később Sanctum Officiumnak, most pápai tanítóhivatalnak. Lényegileg ez a középkori inkvizíció folytonosságát képviseli, ma is megvan, csak nem inkvizíciónak hívják. Például Ratzinger bíboros, aki 16. Benedek néven pápa is volt az első Ferenc előtt, ennek volt a vezetője. Tehát nem tudom, hogy értjük el. Luther azt mondta, hogy csak a Szentírást fogadom el a keresztény hit alapszabályának. Róma Trienten kimondta, hogy 1545. decemberében, hogy nem három forrás van, Szentírás, Szent Hagyomány, Tanítóhivatal. Szentírás nem is létezik tulajdonképpen, mert a Szentírás a Szent Hagyomány része. A hagyomány hozta létre a Szentírást. Ha valaki erre azt mondaná, hogy ez volt a 16. századi állásfoglalás, de ez azóta megváltozott, a következőkre szeretném felhívni a figyelmet. A trienti zsinat után két általános és nagy egyetemes zsinat volt. Érdemes megjegyezni ezeknek a neveit. Az első az 1869 és 71 között volt, ez az első vatikáni zsinat. Az első vatikáni zsinat 1869 és 71 között újra elismételte a trienti zsinatnak ezt a határozatát, ilyen szavakkal, mint ahogy az atyák kimondták Trientben, mi is azt valljuk, hogy hit és erkölcs dolgában nem egyedül a Szentírást, hanem a Szent Hagyományt és a római tanítóhivatalt illeti meg a tisztelet. Kimondták még ezen az első vatikáni zsinaton a pápai csalatkozhatatlanságot, az infallibilitás dogmát, amely szó szerint úgy hangzik, hogy ha hit és erkölcs dolgában nyilatkozik a római püspök, vagyis a pápa, akkor ezen nyilatkozata tévedhetetlen. Ez minden katolikus ember számára kötelező azt hinni, tehát hogyha éppen akkor ott mondjuk Mária szeplőtelen fogantatását tette dogmává, hogy Mária már nem örökölte az eredendő bűnt, hanem egy szálon úgy futott végig az emberiség genealógiája, hogy Mária nem örökölte a gyengeséget, Jézus sem örökölte a gyengeséget, tehát Jézus könnyen győzött, mert gyengeségekkel nem küzdött, mi pedig, hát mi nem azon a szálon vagyunk, mi soha nem győzhetünk, mert Jézusnak könnyű volt hozzánk képest, ezt is kimondta az első vatikáni zsinat. A második vatikáni zsinat, ami már, ha mi idősebbek, én mondhatom, hogy az én gyerekkorom idejében volt, az 1962 és 65 között volt. Először 23. János pápa, majd 6. Pál pápa vezetésével szintén kimondta szó szerint, hogy ahogy az atyák eldöntötték Trientben, és megerősítették az első vatikáni zsinaton, mi is kimondjuk, hogy hit és erkölcs dolgában nem egyedül a Szentírásra, hanem a Szent Hagyományra és a római tanítóhivatalra hivatkozunk. Önök előtt egy könyvtárban mondom ezt, ezek a dokumentumok bármikor elérhetőek, magyarul is kiadták a zsinati dokumentumokat. Van egy Juk Béla Fila László, az egyházi tanítóhivatal megnyilatkozásai, az a legkezdetibb pápai dekrétumoktól fogva mind a mai napig sorrendben közlik a legfontosabb állásfoglásokat. A második vatikáni zsinatról pedig külön könyvek jelentek meg magyarul, és a dekrétumokban ezeket el lehet olvasni. Tehát nem tudom, hogy teljesen világos-e, ne tessenek elfogadni azt az állásfoglalást, hogy a római egyház megváltozott. A római egyház eszmei tekintetben teljesen ugyanazokon az alapokon áll, mint a középkorban. 500 év elmúlt, de az 500 év alatt egyetlen tanítását sem függesztette föl, egyetlen egy tanításáról sem mondta azt, hogy ez emberi hagyomány, hozzátoldás, szokás érvényesítése, hanem mindegyikről azt tartja, hogy ő fölötte áll még a Szentírásnak is. Mert hiszen a trienti zsinaton raktak bele a Szentírásba különböző könyveket, amelyek addig nem voltak benne. Ez nem az új szövetséget érinti, az új szövetségbe semmit nem mertek szerencsére belerakni, de az ószövetségben jó néhány könyvet a trienti zsinat kanonizált véglegesen. Például ilyen könyv a Makabeusok két könyve, ilyen könyv a Judit könyve, a Tóbiás könyve, és egyéb más könyvek, amelyekről Róma azt mondta, hogy azt bizonyítani, hogy én fölött állok a Szentírásnak, úgy bizonyítom, hogy én akkor teszek bele könyveket és olyanokat, amilyeneket akarok. Mert én fölött állok a Szentírásnak, én döntöm el, hogy a Szentírásba mi foglal helyet. Luther erre azt mondta, hogy a Szentírás kánonja rég kialakult, arra a Szentlélek viselt gondot, senkinek nincs joga a Szentírásba se betenni, se elvenni. Luther nagyon sokszor hangsúlyozta, hogy nem véletlenül van benn Mózes 5. könyvében és Jelenések könyve 22. fejezetében sem, hogy se hozzá ne tégy, se el ne védj. Ez egy bibliai szabály, hogy amit az Isten mondott, ahhoz mi hozzá ne tegyünk és el se vegyünk belőle. Tehát nem tudom, hogy világos ez önök előtt, én megvallom őszintén, hogy én ezt 25 éves koromban ismertem meg, én katolikus családban nőttem fel, én átéltem a 60-as években a második vatikáni zsinatot, Nyugat-Dunántúliak lévén, mi a bécsi televízión keresztül még néztük is a zsinatról szóló közvetítéseket. Amikor 25 éves koromban a Biblia kezembe került, akkor kezdtem látni, hogy itt alapvető eszmei ellentétek vannak a katolicizmus és a protestantizmus között, már a lutheri protestantizmus, tehát 16. századi protestantizmus között. Nem tudom, hogy ezt tetszenek-e érteni, hogy ez mennyire lényegbe vágó és nagyon nagy horderejű kérdés, mert hogyha ebben azt mondom, hogy én nekem nem csak a Szentírás az alapom, hanem hozzáteszek még más alapokat is, akkor egészen más következtetésekhez juthatok az élet legkülönböző problémáiban. Nem tudom, hogy ez mindenki számára világos-e, még valamit hadd tegyek hozzá, hogy a katolikus egyház mellett még két felekezet van, amely ezt vallja. Az egyik felekezetet úgy hívják, hogy mormon egyház. A mormon egyház is azt mondja, hogy a Biblia nem elég, hanem az aranytáblákat teszem melléje. A másik egyház pedig a Jehova tanúi felekezet, amely azt mondja, hogy a Biblia mellé én a hű és bölcs szolga brooklyni központom teológusainak, akik naponta 16-18 órát olvassák a Bibliát, azoknak az állásfoglalását ugyanúgy oda teszem a Biblia mellé. Tehát így három felekezet van, a római katolikus egyház, a mormon egyház és a Jehova tanúi felekezet, amely kimondja, tehát vállalja ezt, hogy a Biblia mellett még legalább egy vagy két alapot is lerakok, és számomra ez a hiteles alap a kereszténység elvi és gyakorlati megéléshez. Nem tudom, hogy ez érthető-e önök számára. Ha van ezzel kapcsolatban kérdés, tessenek nyugodtan, akár közbe is föl lehet vetni a kérdéseket, természetesen az előadás után is. Na most a filmből talán nem világlott ki annyira, de a lutheri reformációt egyszerűen el akarták taposni. Luthert magát meg akarták égetni, egész életében ez a megégetés ott lebegett a feje fölött, ezért nem hagyhatta el Szászországot. Szászországban bölcs, figyes és álhatatos János fejedelem védelme alatt állt Luther, de például már Bajorországba, ha betette volna a lábát, rögtön letartóztatják és mágiára viszik. A pápa átokbullát adott ki ellene, 5. Károly birodalmi átkot adott ki ellene, Európa két legnagyobb ura tulajdonképpen Luthert halálra ítélte. Ezt tudni kell. Lutherrel nem álltak szóba, olyan értelemben, hogy a Bibliából nem voltak hajlandók cáfolni, hát nem is lehetett mondjuk ezért, nem voltak hajlandók vele szóba állni. Egyébként pedig csak azt kívánták tőle, hogy revókó, visszavonom. Ha ezt kimondott, hogy revókó, akkor futni hagyunk. Volt egy különleges könyv, amihez különösen is ragaszkodott Róma, hogyha ezt az egyetlen egy könyvet visszavonja. Már akkor is latolgatták, hogy akkor mindenért futni hagyják Luthert. Ez az Egyház babiloni fogságáról című könyv, amelyben Luther a misének a mágikus vonásait, a hét szentségnek a babonás összefüggéseit pellengérezte ki. Tehát tulajdonképpen Róma alapja ellen indított egy olyan támadást. Luther már a reformáció második évében kimondta azt, hogy nem csak a búcsúcédulákkal van problémája, hanem azzal is, hogy egy ember hogyan teszi meg magát Jézus Krisztus földi helytartójának. Egyáltalán hogyan igényel olyan tiszteletet, amit Jézus Krisztus kapott meg. Luthernek ezek az állásfoglalásai nálam külön fejezetben vannak, hogy mit mondott az Antikrisztusról. Az Antikrisztus nem csak annyit jelent lefordítva, hogy Krisztus ellenes, hanem ez az anti-görög előképző annyit is jelent, hogy Krisztus helyett, Krisztus helyettes, vagy Krisztus mellett. Az van leginkább Krisztus ellen, aki helyébe teszi magát. Tehát ennek az Antikrisztusnak ez a bibliai jelentése. János első és második levelében 5-ször fordul elő a kijelentés, de Dániel könyve 7. fejezet 25. versétől magáról a jelenségről, tehát az antikrisztusi jelenségről, hogy a kereszténység történelmében nem csak az lesz, hogy a pogányság támadja a kereszténységet, mint római birodalom, hanem elérkezik egy olyan pillanat, amikor a kereszténység belül történik meg a hitehagyás, és a kereszténységen belül igyekszik valaki magának elsőséget tulajdonítani, és ez az elsőség az, ami elfogadhatatlan, ez az Antikrisztus. Ezt Luther nagyon részletesen kifejtette, és ebből a szempontból is Luther Márton iratai megbocsáthatatlannak tűntek Róma szemében, mert magát a pápaság intézményét vette célba. Luther világosan megmondta, hogy ő neki nem személyekkel van gondja, ő nem a pápák személyét támadja. Nem azért, mert második Gyula pápa háborúkat visel, vagy 10. Leó pápa semmit nem ért a Bibliához, talán nem is olvassa, hanem művészeteket pártol. Ő azt mondja, nem ezzel foglalkozik. Ő azzal foglalkozik, hogy egy intézmény hogyan helyezheti magát Jézus helyébe, amikor Jézus világosan kijelentette, hogy ő az egyháznak a feje, akkor is, hogyha a mennybe távozott. És ha Jézus isteni személy, már pedig isteni személy, akkor isteni személy csak isteni személy helyettesítheti. Ezért mondta Jézus, hogy elküldöm a vigasztaló szent lélek, és akiket a Szentlélek vezet, azok világosságra fognak jutni bizonyos bibliai kérdésekben. Akiket azonban egy emberi tekintély vezet, azok lehet, hogy nagyon szép és kegyes szólamokat tudnak mondani, de távol vannak Isten ügyétől. Ebben a tekintetben sem változott semmi 500 év alatt. Luthernek a kérdése ma is kérdések, milyen jogon tulajdonít magának vikáriusi szerepet egy ember, milyen jogon mondja azt, hogy ő Krisztus földi helytartója. Aztán tetszettek a filmből látni az ágostai hitvallásnak az esetét a film végén. Ugye 5. Károly császár azt kérte, hogy Luther követői fogalmazzák meg azt, hogy miben térnek el Rómától. Most mondják meg, hogy miben más ez a vallás, mint a római katolikus vallás. Luthert nem engedték be Ágostába, tehát Augsburgba, ezért Melanchthon Fülöpnek kellett elmenni, és 5 hónapig való nagyon kegyetlen vita és megszövegezés folytán létrejött az augsburgi vagy ágostai hitvallás, ahol a luteránusok pontról pontra elmondták, hogy ők miben mások, mint a római vallás. Ezek között egy ilyen harmadik dolog volt, tehát a Szentírás meg az Antikrisztus kérdése után az, hogy a papok nősülhetnek vagy nem nősülhetnek. Ugye a római egyház a 12.-13. században kötelező érvénnyel bevezette papjai számára a cölibátus intézményét, tehát hogy a papok nem szüzességi, de nőtlenségi fogadalmat kell, hogy tegyenek. Ez a megfogalmazás is érdekes, és sok kiskapura nyitott lehetőséget, de anyagi természetű dolgok álltak a háttérben, mert addig az egyházi birtok osztódott, hogyha a lelkészeknek volt családjuk, ugye a gyerekekre szállt az örökség, 7. Gergely pápa és 3. Ince pápa vezette azt be, hogy a papok nem nősülhetnek, és hogyha egy pap meghal, akkor nyilván az egyházi birtok az egyházé marad. Luther és a követői elmondták azt, hogy a Szentírás soha nem rendelkezik erről. A zsidó egyházban a papok, a léviták családban éltek, minden keresztény egyházban családos emberek beszélnek családos embereknek, ilyen az ortodox egyház például. Ilyen lett később a görög katolikus egyház is, aztán a protestáns egyházak is, mind a mai napig Róma teljesen egyedül maradt e tekintetben, ugyanúgy, mint a Bibliával, mondjuk a mormonokkal és Jehova tanúival maradt egyedül, de e tekintetben is egyedül maradt, és 5. Károly rendeletileg akarta megtiltani, hogy a luteránus lelkészek ne nősülhessenek. Ezt ők nem tudták elfogadni. Mind a mai napig ez sem oldódott meg. Hát ez is ugyanolyan vitakérdés. De mondom, hogy reggelig tudnám sorolni ezeket a vitakérdéseket a teremtésről, a bűn eredetéről, Sátán személyéről, Jézus áldozatáról, a hit általi megigazulásról, az úrvacsora kérdésről, a halottak állapota kérdéséig, a tisztító tűz. Ugye Luther világosan mondta itt is, én is külön fejezetet nyitottam ennek, hogy ilyen nincs, hogy tisztító tűz. Még pokol sincsen, de tisztító tűz meg végképp nincsen. És az embereket megfélemlítve, tulajdonképpen a tisztító tűzbeli kínokra hivatkozva árusították a búcsúcédulákat, hogyha te megveszel egy búcsúcédulát, pár ezer forintért a nagyapát, dédnagyapát, vagy nagybácsit, nagynénit a tisztító tűzből kiemelheted, és a mennyekbe röpítheted föl azért a pár ezer forintért. Ugye Luther először ez ellen lépett fel, de haláláig ezt vallotta, hogy a búcsú cédulák ördögi intézmény. Pénzért nem lehet megvásárolni az üdvösséget, se a megbánást. Tehát először azt mondanám önöknek, ha nem tetszenek ezt elhinni, mert tényleg megdöbbentő ez a kijelentés, hogy Róma 500 év alatt semmit nem fogadott el Luthertől. Tehát nem egyet vagy kettőt nem fogadott el, hanem semmit. Semmit. Akkor a következő az a kérdés, hogy ezután jogos az a kérdés, hogy ma azt látjuk, hogy tulajdonképpen a keresztény felekezetek között a legnagyobb békesség és olyan ökumenikus törekvések következtek be egészen pontosan 1948-tól fogva a II. Világháború sok hatása után, amikor is létrejött az Egyházak Világtanácsa, és a protestánsok kitűzték, hogy egyesíteni kell a protestáns felekezeteket, és ez az egyesítési törekvés már a II. Vatikáni zsinaton, tehát 62-65 között Róma közbelépésével találkozott. Szinte ma Róma áll már a keresztény felekezetek egyesítésének a kérdésében, és azt látjuk, hogy most tulajdonképpen, hogy 500 év alatt semmi nem történt, semmi változás nem történt, hát akkor mégis hogyan beszélhetnek egységről? Hát itt szeretnék a második pontomra rátérni, és ez logikusan következik az előzőekből, hogy mit teszem gondolni, hogy hogyan lehet egység olyanok között, akik közül egyik a tűz, a másik a víz. Hát hogy lehet egységet létrehozni? Egyik A-t mond, másik B-t mond. Hogy lehet itt egységet létrehozni? Csak egyféleképpen, ha az egyik föladja az álláspontját. Mivel Róma azonban nem adta fel az álláspontját, logikusan következik ebből, hogy kik adták fel az álláspontjukat, hát a protestánsok. Ha valaki az internetet használja, néhány évvel ezelőtt meghalt egy nagy hatású magyar református lelkész, úgy hívták, hogy Sipos Ete Álmos. Idén évelején halt meg a másik nagy protestáns lelkész, Cseri Kálmán. Ők azok, akik a Biblia Szövetséget 30 évvel ezelőtt létrehozták, és mielőtt meghalt volna ez a Sipos Ete Álmos, írt egy tanulmányt, amit az interneten a fia olvas fel, Sipos Aba Álmos. Bármelyik nevet tetszenek beütni, akár az, hogy Sipos Ete Álmos, vagy Sipos Aba Álmos, kihozza önöknek ezt az előadást, ami arról szól, hogy a reformáció árulói. Tehát így néven nevezte a reformáció árulói. Mert ha Róma nem változott meg, és ma mégis egység van a két nagy felekezeti rész között, akkor ez csak egyféleképpen lehetséges, hogy a protestánsok föladták az eredeti luteri alapelveket. Ez a félórás előadás pontról pontra veszi ezt a 4-5 luteri alapelvet, hogy mit adtak föl. Az első nagy luteri alapelv a sola scriptura elve volt. Ez annyit jelent, hogy egyedül a Szentírást ismerjük el a hit dolgaiban zsinór mértékünknek. Ezt a protestantizmus 500 év alatt hogy adta fel ezt az elvét? Nagyon megdöbbentő, hogy ezt 500 év alatt hogy adták fel. Először a 17.-18. században kezdték azt támadni, hogy a Biblia könyveit talán nem azok a szerzők írták, akik fel vannak tüntetve, tehát például Mózes 5 könyvét nem Mózes írta. Ez látszólag olyan nagyon veszélytelen, vagy egy olyan tudományosnak tetsző ér volt, de a 18. században létrejöttek ilyen irányzatok, hogy hát azért a Bibliát nem kell annyira komolyan venni, a szerzők nem annyira biztosak, a csodák, hát Jézus életében annyi csoda van, az nem biztos, hogy az mind megtörtént, csak nevelő célzattal írták az evangélisták, hogy Jézus miket is mondott, hát amit arámi nyelvül is közöl a Biblia, biztos, hogy mondta, de lehet, hogy a többi csak Máté teológiája, csak Lukács teológiája, csak János teológiája. Na hát a 19. században létrejött már a protestáns liberális teológia, amely kezdte a Bibliát megfosztani mindenféle érvényétől, és kezdte az embereket elhitetni, hogy a teremtés az talán nem 6 nap alatt volt, és Isten 7. napi megnyugvása csak egy költészet, özönvíz talán nem is volt, vagy nem az egész világra kiterjedő özönvíz volt. Ezek az ószövetségi, meg újszövetségi csodák, hát ezek a régi embereknek szóló mesék voltak. Tehát a 19. században nagyot lépett előre ez az irányzat. Amikor a darvinizmus fellépett, akkor elfogadták az evolúciót is, a protestáns felekezetek fogadták el először az evolúciót. Ha önök kézbe veszik Móricz Zsigmond Légy jó, mint halálig című könyvét, kérem, hogy vegyék kézbe. Ugye 13-14 évesen talán kedvtelve tetszettek olvasni. De talán nem tetszettek arra figyelni, hogy a földrajzórán ott mi történik. Tessenek csak elővenni, csak a földrajzórát elolvasni. Debrecenben vagyunk az 1880-as, 90-es években, és a földrajz tanár fölteszi a kérdést, hogy hát hogy jött létre a mi világunk? És ugye Nyilas Misire tetszenek emlékezni. Ugye? Nyilas Misi milyen vallású? Református. De van ott a református osztályban egy katolikus is. Tetszenek rá emlékezni? Tessenek elővenni a Légy jó, mint halálékot. Csak 5-6 oldalt kell újraolvasni belőle. Fölteszi a tanár a kérdést, hogy hogyan is jött létre a világunk. És hát a gyerekek meg voltak zavarodva már a 80-as, 90-es, nem csak most vannak megzavarodva a gyerekek, mert hogyha egy gyereket otthon a Biblia szerint nevelnek, én azt gondolom, keresztény szülő soha nem azt tanítja a gyerekének, hogy a majomtól lettünk. Mert hát a Biblia azt közli, hogy Isten a 6. napon, a teremtés 6. napján speciális teremtéssel teremtett bennünket, a maga képére és hasonlatosságára teremtett bennünket az Isten. És amikor a gyerekek nem tudnak felelni, a tanár kifejti, hogy gyerekek, hát a világunk több százezer évvel ezelőtt így és így jött létre, volt az egysejtű, többsejtű, gerincesek, stb. Hát erre, hogy hívják a katolikus diákot? Orcira tetszenek emlékezni? Orcinak hívják. Jelentkezik, és azt mondja, de tanár úr, hát hol van akkor Ádám és Éva? Hát hol, hogyha az egysejtű, meg a többsejtű, meg a gerincesek, meg a majom, meg nem? Hát akkor Ádám és Évát hova tegyem be? Ezt miért mondja, Móricz ezt helyesen ábrázolja, mert a katolikus egyház először nem volt hajlandó elfogadni az evolúciót. Ki tudja, hogy a katolikus egyház mióta fogadja el az evolúciót? Katolikus egyház, egy jezsuita tudós, Pierre Teilhard de Chardin, meghalt 1955-ben, egyesítési kísérlete nyomán a 1960-as, 70-es években kezdte elfogadni az evolúciót. Második János Pál pápa 1996-ban, tehát még itt a kertek alatt 20 évvel ezelőtt mondta ki, hogy úgy kell ezt elképzelni minden katolikus embernek, hogy a halhatatlan lelkünket Isten teremtette, a testünk viszont a majomból, mint közös ősből állt elő. Ez azonban nem, ez csak János, második János Pál pápának, a lengyel pápának egy pápai kihallgatáson tett nyilatkozata volt, ezt még dogmává nem emelték, de a katolikus egyház 100 évig vonakodott elfogadni az evolúciót, a protestánsok rögtön elfogadták. Miért? Mert az evolúció annyira teret hódított a nép, legszélesebb néprétegek körében, hogy úgy gondolták, hogy ők híveket veszítenek el, evangélikusok, reformátusok, metodisták, stb., ha nem fogadják el az evolúciót. És ezért elfogadták az evolúciót. Most nagy bajban vannak. Igaz, hogy a katolikus egyház is nagy bajban van, mert egyre több tudományos eredmény bizonyítja, hogy az evolúció képtelenség. Az evolúciót senki nem bizonyította tudományosan, senki nem bizonyította a 15 milliárd évvel ezelőtti ősrobbanást, az 5 milliárd évvel ezelőtti föld összesűrűsödését, a 800 millió évvel ezelőtti első szerves vegyület előállását, ez senki nem, ez hipotézis. És most egyre többen mutatnak rá arra különböző fizikai mérések alapján, hogy az evolúció tudományos szempontból tarthatatlan. Ezt egy magyar mikrobiológus így mondta, az élet keletkezéséről csak annyit mondhat a tudomány felelősségteljesen, hogy egyszer megtörtént. De hogy a szervetlenből hogyan lett szerves, és a szervesből hogyan indult el az úgynevezett evolúció, ezt senki modellálni, senki még hipotetikus módon is normálisan kifejteni nem tudta, ez tulajdonképpen egy vakhitre épül. Ugyanolyan vakhitre, mint a tudomány azt mondta Kopernikusz és Galilei előtt, hogy a Föld körül forog a nap és a világ mindenség. És ez ezer évig mindenhol így kellett tanítani, mert ezt mondta Arisztotelész, vagy ezt mondták a görögök, és majdhogy nem, ugye Kopernikusz megégették ezért, Galilei pedig hajszál híján került el a mágia halált, mert azt mondta, hogy eppur si muove. Hát akkor is a Föld mozog, és nem a Föld körül mozog az egész világegyetem. Ma már ezt természetesnek tartjuk, de ne tessenek elfelejteni, hogy az emberi hagyományok és az emberi hiedelmek rendkívül szívósak. Ha az emberek azt akarják hinni, hogy a 2x2=5, akkor mindenki ezt hiszi, hogy a 2x2=5. A mai világot is így kell tekintenünk. Rendkívül szívósak az emberi hiedelmek, mindig a hatalmak, egyházi politikai hatalmak befolyásolása alatt állnak. Tehát például az evolúció kérdésében is jelen pillanatban ez a helyzet, hogy az evolúciót elfogadják, holott a Bibliában semmi nyoma nincs. A Biblia mind a 66 könyvében arról beszél, hogy Isten a semmiből teremtett, a puszta szavával teremtett, és azért nem egy szempillantás alatt teremtett, mert 6 napon át teremtett, nem azért, mert neki az ne tudott volna egy szempillantás alatt teremteni, hanem azért, hogy az ember számára mintát adjuk, hogy az ember hogy éljen, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezz minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, ahogy ezt a 10 parancsolatban meg is erősíti az Isten. Tehát tulajdonképpen ma azért vannak ezek az ökumenikus törekvések, mert a protestánsok nem protestánsok többé, nem követik azt, amit Luther mondott, nem tartják a Bibliát egyedüli forrásnak. A Bibliáról is azt mondják, amiről ma a katolikus tudomány mondja, hogy a Biblia tulajdonképpen nem is létezik, csak a hagyomány része. Ezt ma így mondják, hogy a Biblia, az hogyan te kézbe veszed a Bibliát, és te olvasod, és azt mondod, hogy ez igazság? Hát nem, ez a hagyomány része, és mindent másképp kell érteni, mint hogy te eddig olvasván a Bibliát értetted. A szóla szkriptúra elvét jelen pillanatban a fél kezemen is megszámolható keresztény felekezet vallja. Fél kezemen. A 40 ezer keresztény felekezet közül néhány vallja. Hát én ugye mindig nyíltan elmondtam itt önöknek Miskolcon, én ezek közé tartozom. Én hiszem azt, hogy a Biblia Isten szava, hiszem azt, hogy ahogy Péter apostol mondja, hogy egy szó se támad saját magyarázatból a Bibliában, ezt nem Mózes ötölte ki, vagy Dávid, vagy János, vagy Péter, hanem Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek szent emberei. Tehát erről beszél a Biblia, ezt nem én találom ki, nem a magam közösséget. A Biblia beszél arról, hogy nem csak kenyérrel él az ember, mondta Jézus, hanem minden igével, mely Isten szájából származik. Tehát a Biblia önvallomása szerint a Biblia Isten szájából származó beszéd. Ebbe emberi elgondolások nem vegyülhettek bele, mert ha belevegyültek volna, akkor mi most egy olyan korlátra támaszkodnánk, ami hol itt, hol ott roppanna szét, nem, a Biblia egy biztos alap, a Biblia egy fundamentum, amit Isten kijelentett, az biztosan megáll 500 éve is, 5000 éve is, és ma is. Szintén felszoktam hívni a kedves hallgatók figyelmét a Márk 12.24. versére. Nagyon fontos Jézusi megnyilatkozásnak tartom a Márk 12.24-et. Jézus azt mondta, azért tévelyektek, mert nem ismeritek sem az írásokat, sem Istennek hatalmát. Tehát ha nem ismerjük, hogy mit mond a mi Istenünk, ha nem fogadjuk el, hogy ő hogyan működik és hogyan cselekszik az ember világában, akkor ebből csak téveigés jön létre. A Biblia viszont nem téveigő embereket hív, Isten világosan látó és határozottan cselekvő embereket hív. Tehát az első dolog, hogy a szóla szkriptúra elvét a protestantizmus föladta. A második alapelve a protestantizmusnak a solus Christus elve volt, hogy egyedül Krisztus a megváltó, egyedül Krisztus által szabadulhatunk a bűneinkből, a jellemhibáinkból, egyedül Krisztus megismerése és követése által lehetünk jobb emberek. Ezzel szemben mi alakult ki az elmúlt 500 évben? Ezzel szemben az alakult ki az elmúlt 500 évben, hogy azt se tudjuk pontosan, hogy Jézus miket mondott, hiszen belekötöttek a bibliai hihetetlenségébe. Nem is tudjuk pontosan, hogy Jézus miket mondott. Ha Jézus mondjuk a Jelenések könyve szerzőjének mondja magát, a Jelenések könyvét elejétől a végig kétségbe vonják, hogy az valós történelmi eseményeket jövendőlne meg előre. Tehát Jézus Krisztus szava hihetőségébe, áldozatába nézve mindenféle módon belekötnek. A római egyház ebben következetes, mert Luther előtt is belekötött. Mert ugye a római egyház felfogása az, hogy Krisztus nem elégséges áldozatot hozott a Golgotán, ezért kell a misében mindig megismételni Jézus áldozatát. És innen jött a felfogás, hogy tulajdonképpen egy pap, az több, mint Krisztus, mert Krisztus csak egyszer hozta meg az áldozatát a Golgotán, egy pap meg minden nap meghozza a szent mise áldozatban ezt az áldozatot, tehát egy pap a sokkal fölöttébb áll Krisztusnak ebből a szempontból, arról nem is beszélve, hogyha egy pap a kezébe veszi az ostyát, ami egy ostya, egy tárgy, és arra rámond úgynevezett konszekráló igéket, ugye latinul, hogy hoc est enim corpus meum, ez az én testem, akkor a pap szavára az a tárgy Krisztus valóságos testévé változik, és Krisztus valóságos testét nyújtják az áldozáskor a híveknek. Ilyen dolgot kimondani, hogy egy pap egy tárgyból Krisztust, a valóságos Krisztust teremti, ezt tessenek egy kicsit végig gondolni. Én nem találtam, a világon nagyon sok vallás van, vannak mágikus vallások, vannak rítusos vallások, de olyan vallás sehol nem találtam, ahol azt mondják, hogy egy ember egy tárgyból Istent képes formálni. Tessenek nekem egy ilyen vallást mutatni, ami azt mondja, hogy az én központi áldozati cselekményemben, a misében egy pap rámondása által egy tárgyból maga a megváltó Isten jön létre. Én ilyet nem találtam. Tehát a Róma ebből a szempontból következetes, mert a reformációig is azt tanította, hogy nem egyedül Krisztus, hanem azok a cselekedetek, amiket az egyház megparancsol, ezek üdvözítenek. Ezért kell gyónni, ezért kell áldozni, ezért kell búcsújáró helyre menni, ezért kell erekét vásárolni, ezért kell bűnbánatot, vezeklést tartani. Az egyház megmondja, hogy az embereknek mit kell csinálni. Krisztust megismerni, a Bibliát megismerni. 1952, nincs olyan messze, 1952-ben 12. Pius pápa szó szerint kimondta, 1952-ben 12. Pius pápa, kárhozatos eretnekség azt tanítani, hogy minden kereszténynek meg kell ismerni a Bibliát. És ismerni kell Jézus áldozatát. Ez kárhozatos eretnekség. Elég egy kereszténynek, ha pontosan tudja, hogy az egyház mit mond, és a papjai mit követelnek tőle. Tehát a protestantizmus nem csak a sola scripturát, a solus Christus elvet is elárulta. A harmadik alapelve Luthernek a sola fide volt. Luther azt mondta, hogy az ember hiába lát neki és tesz jó cselekedeteket, azok a jó cselekedetek csak emberi elgondolásból származó jó cselekedetek lesznek. Az emberi életben először hitre van szükség. Először meg kell ismerni az Istent, meg kell ismerni, hogy Isten mit mond, és majd a hitből fakadó jó cselekedetek az igazi jó cselekedetek. Nem az, hogy én úgy gondolom, hogy én most jót teszek, és nekiállok valamit jót tenni. Miért mondta Luther, hogy ez helytelen út? Kedves hallgatók, tessenek visszatekinteni a saját életükön, hogy hányszor gondoltuk mi, hogy ez a jó, vagy az a jó, és csináltunk jó dolgot, amit akár hetekkel, hónapokkal, de évekkel később beismertünk, hogy ez azért nem volt jó dolog. De mi azt hittük, hogy jó. Tehát Luther azt mondta, hogy előbb kell a hit, és a hitből jönnek a jó cselekedetek, és nem fordítva, hogy én majd teszek emberi felfogás szerint jó cselekedetet, és majd abból erősödik meg a hitem. Ez 180 fokos fordulat, ez kibékíthetetlen két dolog. Ezért mondta Luther, hogy először meg kell ismernünk a Szentírást, meg kell ismernünk Istent, és ha elfogadjuk, amit az Isten mond, és ahhoz kérjük az erőt, amit az Isten mond, akkor tudunk igazi jó cselekedeteket tenni. Ha mi magunk felfogása szerint teszünk jó cselekedeteket, azok tulajdonképpen álcázott bűnök. A mi jó cselekedeteink azok álcázott bűnök. Vagy így mondta Luther, hogy tündöklő vétkek. Később ezekről kiderül, hogy ezek vagy álcázott bűnök, vagy tündöklő vétkek. És a negyedik dolog, hogy Luther világosan mondta, hogy az ember csak is Isten segítségével tud megváltozni, tehát az üdvösség, az örök élet, sola grácia, egyedül kegyelem által van. Ehelyett Róma azt mondta, hogy ezt cseleked, azt cseleked, szerez érdemeket, és érdemekből van az üdvösség. Ez mind a mai napig a római egyház fenntartja, sőt az érdemekből, érdemekről szólva megkülönböztet érdemszerző testi cselekedeteket és érdemszerző lelki cselekedeteket. Luther itt teljesen mást mondott. Luther azt mondta, hogy az embernek érdeme nincsen. Ha aki üdvözül, az minden egyes ember kegyelem által függ üdvözülni. Szól a grácia, egyedül a kegyelem által van az üdvösség. Tehát azt lehet mondani, hogy igaza van ennek a református lelkésznek, Siposete Álmosnak, hogy nem Róma változott meg, Róma nem változott meg, ezt az első pontban elmondtam önöknek. A második pontban, ahogy röviden végigtekintettük, az a helyzet, hogy a protestantizmus változott meg, föladta a luteri alapelveket. Egyszerűen elárulta a luteri alapelveket 500 év alatt. És akkor már egy harmadik befejező gondolatra szeretnék rátérni, és azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy segítségünk a Nagy Küzdelem című könyv, hogy akkor hol haladt tovább a protestantizmus, hol haladt tovább tulajdonképpen a reformáció munkája. Kedves hallgatók, pontosan meg tudjuk mondani, hogy hol haladt tovább. Én három névre hivatkozom a rövidség kedvéért, hogy kik folytatták a luteri reformációt. A luteri reformációnak az első folytatóját a 17. században találjuk meg, úgy hívják, hogy Roger Williams. Roger Williams protestáns ember volt, a legkomolyabb református szárnyhoz tartozó puritán ember volt. Önök is hallottak talán a puritánokról, nem véletlenül vált ez köznévvé. Azokat nevezzük puritánoknak, akik reformátusok voltak, de olyan komoly reformátusok a 16.-17. Században, hogy célul tűzték ki nem csak a Bibliának az elsajátítását, de a hétköznapi életben fölismerték, hogy nekünk Jézust kell követnünk abban is, hogy Jézus a legegyszerűbben élt. Ez a bizonyos puritán egyszerűség, vagy puritán szegénység, ez innen származik, hogy elégedjünk meg azzal, amivel Jézus is megelégedett. Pál apostol is azt mondta, hogy ha van élelmünk és ruházatunk, már ezért mondjunk hálát, és ne szabjuk a vágyainkat a csillagokig, hogy aztán az egész életünk pénzhajhászásban és a vágyaink kielégítésében teljen el. Most a puritánokat már a protestantizmuson belül is kezdték üldözni, már Angliából kiszorultak Hollandiába, és Hollandiából már hova lehet szorulni, hát ott már csak az Atlanti óceán van, de ezek a puritánok az 1610-es években hajóra szálltak, és elmentek Amerikába, Észak-Amerikába, ugye amit 1492-ben Kolumbusz felfedezett, és bár először a franciák, meg spanyolok, meg portugálok próbálták megszállni Amerikát, de hát ők csak azért, hogy kiszipolyozzák és megöljék az indiánokat és elvigyék a kincseiket, de ezek a derék puritán angolszász emberek azért mentek el az új világba, hogy ott, legalábbis itt a keleti part mentén egy új államnak vessenek alapot. Egy olyan államnak, ahol minden ember szabadságát biztosítják. Itt a keleti partvidéken jöttek előtte Rhode Island és a többi államok, amelyekben először ez a Roger Williams fellépett, aki azért Luther első számú folytatója, mert amit Luther meghirdetett, hogy semmi kényszert ne alkalmazzanak, keresztényé ne úgy tegyenek embereket, hogy kényszerítsék, hanem a kereszténységet mindenki ismerje meg a Bibliából, és felnőttként, ha ezt akarja választani, akkor felnőttként legyen keresztény. Roger Williams ezt megtoldotta egy lépéssel, és a luteri vallásszabadság mellett egy másik alapvető szabadságot is igényelt, és mi ezért is ülhetünk itt most Miskolcon a megyei könyvtárban, mert ez az alapvető szabadság a lelkiismereti szabadság joga. Mi a különbség a vallásszabadság és lelkiismereti szabadság között? Többször föltettem a kérdést. Az a különbség, hogy a vallásszabadság azoknak a jogait ismeri el, akik bizonyos felekezetekben élnek, na de mi van azokkal, akik nem élnek egy felekezetben sem? Mert mondjuk nem tisztázták még az életnek ezt a nagy kérdését, hogy ők milyen Istent és milyen felekezetet fogadjanak el. Mondjuk például még nem haladtak előre a Biblia megismerésében annyira. Roger Williams azt követelte, hogy az ateistákat is tiszteljék. Ez nagy dolog volt. Hogy az ateistákat is tiszteljék, ne kényszerítsék rá az ateistákra a vallást, és az ateista embereket ne különböztessék meg, mert a protestáns országok kezdték már a másképp gondolkodó embereket megkülönböztetni már a 17.-18. Században. Roger Williamsnek a fellépésével egy olyan hatalmas reformációs lépés történt meg, amelynek a következő században, a 18. században a világnak máig legrendkívülibb államának a létrejöttét köszönhetjük. Ez az Amerika Egyesült Államok, amely először mondta ki a függetlenségi nyilatkozatában, hogy az angoloktól leváltak, és először fogalmazta meg az alkotmányában, hogy minden egyes ember tiszteletre méltó egy társadalomban, ha valaki vallásos, legyen vallásos, ha valaki ateista, azt se bántsák azért, mert ateista. Válasszák külön az államot és az egyházat, és állami tisztségek betöltésénél ne játszon szerepet az, hogy ki milyen felekezethez tartozik. Ez óriási előrelépés volt. Roger Williams az 1630-as és 50-es években fejtette ki tevékenységét, itt külön fejezet szól róla, a Zarándok atyák című fejezet. Tessenek csak ezt elolvasni, a Zarándok atyák című fejezetet, és ebből nőtt ki aztán a másfél évszázaddal később az Amerikai Egyesült Államok alkotmánya, amely a világon először és mind a mai napig egyedülállóan mondta ki, hogy két dolgot kell tisztelni egy társadalomban. Az egyik a lelkiismereti szabadság, hogy ki milyen felfogású, azért soha senkit ne üldözzenek. A másik pedig az, hogy aki munkából akar megélni, a tisztes munkabért ne csapolják le adók és nem tudom más bújtatott adók formájában, hanem az emberek megélhessenek a tisztességes munka alapján. Így lett az Egyesült Államok a világ első számú állama. Ezért van az, hogy Amerikában most is 5-10-szeres munkabérekkel találkozunk, és az Egyesült Államokba tódult az egész világ. Hát ma lényegileg az Egyesült Államok a világ népeinek a gyűjtőmedencéje. Mindenki oda megy, aki dolgozni akar, és aki munkából akar jobban élni, mert ott jelen pillanatig is még egészen mások a feltételek, mint akár Nyugat-Európában, vagy a világ más részén. Roger Williams nevét, Roger Williams, így írja. Roger Williams nevét érdemes megjegyezni, egyébként nagyon szépen ápolják az emlékét, ez 2 évvel ezelőtt én is megláthattam ott, hogy el is hoztam egy filmet, és majd szeretném ezt a filmet a szinkronizálás után be is mutatni, hogy az amerikaiak tudatában vannak, tetszenek tudni, melyik a legnagyobb amerikai ünnep, a november végi, hát ma már így mondják csak, hogy az a pulyka ünnep, de az az Amerika földjére lépő zarándokatyák ünnepe, akik vállalták, hogy itt hagyják Európát, az őserdőben kolóniákat hoznak létre, az indiánoktól pénzen megveszik a földet, és elkezdik az életet a nullapontról. Ez olyan, mintha mi most Afrikába mennénk, és Afrika egy kiválasztott pontján azt mondanánk, hogy hát már Magyarország már annyira borzalmas világ, hogy én inkább egy idegen földrészen egy kis Magyarországot alapítanék. Hát ezt mondták Angliára ők, és ezért nevezték New Englandnek, tehát Új Angliának azt a vidéket. Roger Williams Luther első folytatója, a második folytató. A második folytatója Luthernek egy 19. század elején fellépő egyszerű parasztember volt, egy amerikai baptista farmer, aki baptista családba született, de nem lépett be a baptista egyházba, mert azt mondta, ő még nem járt mindennek a végére, és ő még nem biztos abban, hogy a baptisták mindent helyesen és a Biblia szerint tanítanak. Ezért késleltette az ő felnőtt keresztségét, elhatározta, hogy mielőtt ő szövetséget köt felnőtt korában Jézussal, alaposan elolvassa a Szentírást. Egy döbbenetes dolog, hogy egy évszázadban alig 1-2 ember az, aki méltatja Isten szavát arról, hogy elolvassa, de becsületesen, részletesen. William Millernek hívták ezt az embert. William Miller, William Miller 2 L-lel. William Miller az 1810-es és 30-as évek között, mint egy 15 évi bibliaolvasás hatására olyan megvilágosodásokra jutott, ami csak Lutherre volt jellemző 300 évvel azelőtt. William Miller mondta azt, hogy a Bibliában, hát a Bibliában idői proféciák vannak. A Bibliában olyan kijelentések vannak, amelyek Dániel könyvében és a jelenések könyvében évre vagy napra pontosan meghirdetnek események bekövetkezését. Én is, amikor kiadtam ezt a könyvemet, Merre halad a történelem, a Biblia 10 vázat proféciája, először egy mellékletet tettem bele, de utána úgy döntöttem, hogy a belső címoldalra ide az összes idői proféciát feltüntetem. Hogy a Bibliában ilyenek is vannak. Például Jézus Krisztus első eljövetelét, hogy Jézus mikor jön el, az egy 490 éves idői profécia közölte. Isten egy 490 évről szóló proféciában jövendöltette meg előre Dániellel, illetve Gábriel angyal mondta el Dániel profétának, hogy milyen körülmények között fog fellépni a messiás, mikor fog fellépni, pontos időt mondott, 3,5 évig fogja tanítani a zsidó népet, és rajta keresztül az emberiséget. Ezt a messiást azonban a saját népe megöli, kiirtatik a messiás, és senki sem lesz. Itt van a kereszt a 3,5 év után, tehát ezt pontosan közölte Dániel könyve 9. fejezet 24-től a 27-ig tartó verseiben. És William Miller ezekre rájött. De nem csak a múltban beteljesedett proféciákra, hanem rájött, hogy a Bibliában, itt ilyen piros színnel jelzett, 2300 évről szóló profécia. És az a mi korunkban teljesedik be. De mi? Meg hogyan? Meg miért? Kedves hallgatók, Luther után ezek voltak a reformáció további lépései. Roger Williams után William Miller. És William Miller, Miller mozgalmában volt egy olyan valaki, aki később ezeknek a reformációs mozgalmaknak az élére került, őt nevezzem meg harmadiknak, ő egy hölgy, Ellen Gould White. Ő írta például ezt a Nagy Küzdelem című könyvet is, ezt egy hölgy írta, 1888-ban. Roger Williams és William Miller után Ellen Gould White, és miért Amerikát kell megjelölnünk mind a három Luthert követő szerző hazájának? Hát azért, mert Amerikában volt a legnagyobb a vallásszabadság. Európában az embereket még megégetés várta. Ugye, talán mondtam önöknek, hogy az inkvizíció meddig tartott. Spanyolországban 1834-ig tartott az inkvizíció, Olaszországban pedig 1859-ig. Hát ez itt van 160 éve, még embereket égettek. Miért festette meg Zichy Mihály 1878-ban ezt a festményét? 1878-ban, hogy az inkvizíció koponya hegyein trónol az a pápa, 9. Pius. Azért, mert 9. Pius egy inkvizítort ekkor avatott szenté. Szenté avatott Róma egy inkvizítort. 1867-ben Pedro de Arbues spanyol inkvizítort szenté avatták. Hogy miért? Mert a feldühödött spanyol nép, hogy sok tízezer embert lemészárolt, ének idején rátörte a kastélyára és felkoncolta. Hát akkor az inkvizítor mártír lett. És őt szentként kell ma tisztelni. És Zichy Mihály, aki katolikus volt, megfestette ezt a 25 négyzetméteres hatalmas képet. Hát minden évben azért több száz ember eljön, és gazdagabb történelmi ismeretekkel távozik, mert erről a képről, erről a 25 négyzetméteres képről meg lehet állapítani, hogy merre halad a történelem, és hogy milyen világban élünk. Ezek a szerzők vitték tovább a reformációt, de a reformáció nincs befejezve. Ezt Ellen White maga írja, kb. 40 könyvet írt. Az egyik legjelentősebb könyve ez. 5. része egy sorozatnak, ami bemutatja a Bibliát a teremtéstől az újjáteremtésig. Az első kötet a pátriárkák és proféták, a második a proféták és királyok, a harmadik a Jézus élete, a negyedik az apostolok története, és az ötödik a nagy küzdelem. A jelenések könyvének a magyarázata és az elmúlt 2000 év egyház történelmének a bibliai alapú magyarázata. A reformációt tehát ma is folytatják, de folytatásra is vár. A reformációt Luther elkezdte, de nem befejezte. A reformáció ügye minden kereszténynek az ügye. Vissza kell térni a Bibliához, mert ha nem térünk vissza a Bibliához, akkor tulajdonképpen keresztények vagyunk-e. Nem a humoré ez a tárgyterület, de Hadd mondjam el önöknek, hogy engem mindig érnek nagy tapasztalatok, hogy az országot járom, és az elmúlt hónapban a legnagyobb tapasztalatom egy Gór nevű vasmegyei községben volt, 300 lelkes a község, és 30 ember eljött az előadásra, és megkérdeztem az előadás végén a hallgatókat, hogy hisznek-e abban, hogy eljön egy olyan világ, amelyben igazság lakozik. Így mondtam szó szerint, hogy eljön egy olyan világ, amelyben igazság lakozik. És hát ingató fejekkel találkozt. Hát olyan nincs. Igazság itt a földön soha nem lesz, tanár úr. Ne higgyen ilyenben, mondták nekem a beszédes tekintetek. Hát akkor én is humorra fogtam a dolgot, akkor mondtam, hogy nem kell akkor, mondom, ide migránsokat betelepíteni Magyarországra, mert önök akkor már muzulmánok. Hát ha önök nem hisznek egy olyan világban, amelyben igazság, néztek rám, hogy beszélek én. Hát mondom, azért, mert én a Bibliából Péter második levele harmadik fejezetéből idéztem a mondat végét. 2 Péter 3. Mi új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Mondom, ez a keresztény reménység. Ha önök ezt nem ismerik, vagy ha ismerik, nem vallják, vigyázzanak, mert lehet, hogy akkor önök muzulmánok. És akkor nem kell szavazni, hogy ide betelepítsenek, mert akkor önök már betelepült muzulmánok. Nagyon megdöbbentek, és mondtam nekik, hogy kereszténynek lenni annyit jelent, mint hinni az Isten ígéreteiben, hinni az Isten szavában. Mi új eget és új földet várunk, melyben igazság lakozik. De ez az új ég és új föld úgy jön el, erről bibliai proféciák szólnak, ugye ezekről is beszélek ebben a könyvben, hogy Jézus második eljövetele előtt egy hatalmas reformációnak kell lezajlódnia, mert kik fogják hirdetni Jézus második eljövetelét, amikor az egész világ ma abban hisz, hogy egységesüléssel megmenthető a világ. Hát ma egész világ abban hisz, hogyha egységesülnek a vallások, egységesül politikai és egyházak, akkor a világ megmenthető. Ezzel szemben a Biblia azt hirdeti, hogy a világunkból csak emberek menthetők meg, azok az emberek, akik hisznek Istenben, és abban is, hogy új ég és új föld lesz, amelyben igazság lakozik. Ma két alternatíva van minden ember előtt, akár tudja, akár nem. Az egyik az egységesülés, a világ egységesülés, mint megoldás. A másik alternatíva felkészülni Jézus eljövetelére, mert az a megoldás, és Jézus minden egyes embert meg tud menteni, aki megmenekülni akar. Aki elkészül erre, és megmenekülni akar. Ezért kell a reformációnak még végbe mennie. Luther hatalmas munkát kezdett el 500 év alatt, 30 év alatt annyit csinált meg, hogy az 1200 év sötétségéből kivezette a kereszténységet. 4 fejezet szól róla ebben a könyvben, és az első fejezet elején ez, hogy a kereszténység történelmében nem volt olyan jelentős személy, mint Luther, mert egy óriási sötétségből kellett kivezetni a kereszténységet. És Luther csak egy félelmet ismert, ő semmilyen más félelmet nem ismert, csak az Isten félelmet. Így sikerült Luthernek a döntő csapást kitaposnia, és ezen az úton haladni, azt gondolom, ez ma az igazi kereszténységnek a dolga. De én elismerem, ha valaki muzulmán akar lenni, tehát félreértés ne essék, mert Luther is azt mondta, hogy senkit erőszakolni nem lehet. Aki muzulmán akar lenni, aki buddhista akar lenni, aki hinduista akar lenni, aki ateista akar maradni, mindenkinek tiszteljük a meggyőződését. De én mégis azt mondanám önöknek, hogy tanulmányozzák a reformációt és a Bibliát, és ha keresztények leszünk, és Krisztus követői, biztos, hogy akkor választjuk a legjobb részt magunknak. De erre én senkit kapacitálni nem szeretnék. Én azt szeretném mondani, hogy itt az írás, olvassátok, érett ésszel józanon, és benne föltalálhatjátok, mit tanít bölcs Salamon, és mit tanítanak a többi szerzők is. Én ennyit szerettem volna a Luther film után elmondani. Még egyszer, itt vannak a Luther kiadványok, és kérem majd a jelentkezést is a júniusi folytatásra, de most átadom a szót, ha bárkinek kérdése van, az elmondottak bármelyikével. Róma nem vonta vissza a tantételeit, protestánsok visszavonták a tantételeiket, de van egy csapás, ami mind a mai napig halad előre, azoknak az útja, akik a reformációt a végső beteljesülésig szeretnék elvezetni. Ez a Roger Williams, William Miller és Ellen White-nak a csapása.